mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Várjú Frigyes. Eddig csak beszéltek róla, aztán rémizgettek vele, hogy jönnek a kínaiak, de mi az európai autóipar megrendíthetlenségében hívők, ezt sose vettük komolyan. Pedig a helyzet ma már több, mint komoly, sőt tragikus, ha az öreg kontinens autógyárai szempontját nézzük. Egymás utában mutatják be ugyanis az újabbnál újabb kínai járműcsaládokat, amelyek ma már teljesen saját fejlesztésűek. Ezek a kínai autók már nem azok, mint pár évvel ezelőtt voltak, nem sima koppintások, hiszen büszkén mutatják, hova jutott részben éppen az európai gyártóknak köszönhetően a kínai innováció és az ipar. Ezek a kocsik nem akarják látványosan másolni a konkurenciát, ezek már technológiai zászlóvivők. A legtöbbük úgy néz ki, mint az autószalonok extravagáns tanulmányautói, csak éppen azokkal ellentétben már 100 000-es sorozatgyártásban készülnek. Nem fukarkodnak a leggazdagabb high-tech beépítésével, a mellbevágó bátor formai ötletekkel a kínaiak, mint az európai tyúklépésekkel óvatoskodva haladó márkák. Ráadásul minden kéznél van Kínában ahhoz, hogy brutális fejlesztésekkel, saját nyersanyagokból, saját tervek alapján árban messze verve a konkurenciát hozzák létre saját prémium minőségű autókínálatukat. Hamarosan megépülhet nálunk Szegeden a világ legnagyobb, természetesen kínai elektromos autógyárának első európai gyárja. Ez minden szempontból történelmi lépés lesz az egész kontinensen. Kínáról, a kínai csodáról a legautentikusabbat kérdezzük. Vendégünk Gablini Gábor, a Magyarországi Márkakereskedők Országos Szervezete, a GEMOSZ elnöke, aki néhány napja tért haza kínai tapasztalatszerző útjáról. Szervusz Gábor!
Jó napot kívánok a hallgatónak, szervusz Fici!
Irigykedve hallottam, hogy hová utazol. Azóta nem találkoztunk, tehát nem tudom a részleteket, majd nyilván beszámolsz róla. Egy biztos, hogy az utazásodat megelőzően kapta fel a világsajtó, hogy a BYD, ez a világ legnagyobb elektromos autógyártója, kinézte magának Szegedet, és itt fog egy gyárat felépíteni. Egyelőre hivatalos megerősítés még nincs, de mi tudjuk Magyarországon, hogy ez így lesz. Szóval számolhatunk ezzel a beruházással olyannyira, hogy ez azért jelentősen átalakíthatja nem csak a magyar autókereskedelmet, hanem az európait is.
És ez csak az első
fecske.
Ez csak az első fecske, így van. Én hivatalosan nem erősíthetek meg semmit, nem is száfolhatok, hiszen nem az én tisztem.
De tudod?
Annyit tudok, hogy meglátogattam én is a BYD gyárat. A kínai autókereskedők szövetségének a vendégeként, nem is GEMOSZ, hanem a SECRA, az Európai Szövetségnek a delegáltja voltam. Néhányunkat, hárman képviseltük ezt a szövetséget, és ezen kívül még amerikai szövetségelnöke, osztrák szövetségelnöke, és még néhány olyan meghatározó személy volt a kvázi díszvendége, vagy szakmai vendége ennek a konferenciának, ahol azért volt mire rácsodálkozni.
Mi volt a célja ennek az utazásnak? Mert hogy ugye, miután te képviseled például Magyarországon a magyar márkakereskedőket, itt pedig abból van néhány ezer összességében, és van jó pár világmárka ugye képviselve Magyarországon, te magad is, mint Gablini C-csoport képviselsz jó néhány csúcs, prémium és luxus márkát. Tehát ha valaki egy ilyen képviseletben kilátogat a kínai autógyártókhoz, ott valami komoly oka legyen.
Igen, valóban ez van. Berlinben volt szeptemberben a SECRA-nak az éves konferenciája, ahol többek között nekem lehetőségem volt az elektromos autó akkumulátorok javításával, az avval kapcsolatos problémákról, a nem teljes körű javíthatóság, hiszen nagyon sok gyártó nem enged hozzá nyúlni az elektromos autó akkumulátorhoz. Ezzel viszont egy jelentősen magasabb költség épül be eleve az új autó árába. Tehát ez egy ilyen komplex kérdés, és ezzel foglalkoztunk. Szerencsére sikerült ráirányítani a kollégáknak a figyelmét erre a területre, és mit tesz a jóisten? A kínai szövetség elnöke bejelentkezett online, és többek között az ügynöki modell és a többi, ami szintén őket is kőkeményen érinti, mellett elmondta, hogy milyen komoly problémáik vannak az elektromos autó akkumulátorokkal, a szakképzéssel, a célirányos standardok kialakításával, és akkor ezt követően a SZEKRA elnöksége úgy döntött, hogy engem delegálna, mert nekem van tapasztalatom, mint kiderült utólag egyedül abban a szövetségben az elektromos autóakkumulátorok javításáról, hiszen mi Magyarországon 10 éve javítunk akkumulátort. És ami még érdekesebb, és erre fölkapták ott kint is a fejüket, hogy az akkumulátor meghibásodásoknál a mi statisztikánk alapján több mint 85%-ban a helyszínen javítható az akkumulátor. Na, ennek okán kaptam a meghívást, hiszen a kínai kollégák is foglalkoztak, mint kiemelt témával, az akkumulátoroknak az ügyével, a szakképzés, az after sales problémákkal, és hogy akkor menjek oda én, aki erre jobban rá vagyok hangolódva, jobban értem, hogy próbáljam felderíteni, próbáljak összegyűjteni információkat, amivel aztán egyrészt az Európai Szövetséget, kettő pedig az Európai Szövetségen keresztül, akár a brüsszeli jogalkotókat is tudjuk abba az irányba terelni, ami az európai vevőknek, az európai márkakereskedőknek természetesen egy pozitív lehetőséget adhat.
Kicsit mulatságos, hogy az európai autógyára szeretnék tanulni a kínaiaktól. Emlékszünk rá, hogy a kínaiak sajátos úton indultak el. A piac nagysága miatt ugye minden gyártó, főleg az európai prémium szeretett volna mindenáron Kínában gyártani és eladni. Ezért hajlandóak voltak belemenni abba a szomorú vagy szigorú kínai döntésbe, hogy csak úgy hozhatnak létre gyártókapacitást, ha bevesznek egy kínai vállalatot, mégpedig úgy, hogy annak a többségi tulajdona lesz. Jelen pillanatban úgy gyártanak Kínában autókat, ezek a nagy európai vagy világgyártók, hogy a partnerük egy kínai cég, azok egyébként saját fejlesztéssel rendelkező autógyárakról van szó, és vannak olyan fura összvér cégek, ahol egyik szalagon megy mondjuk a Volkswagen termék, a másikon meg megy a saját gyártmánya az adott cégnek. Nagyon sokszor nagyon nagy az átfedés technológiailag ezek között értelemszerűen. Tehát a kínaiak nagyon ügyesen sáfárkodtak a lehetőségekkel, azon kívül, hogy teri vannak bányákkal, bányatulajdonosok, mindenféle alapfémmel rendelkeznek, elképesztő technológiával, gyártási kapacitással, így aztán még hozzájutottak a csúcs autóipari technológiához is. Ma pedig itt vannak az autóik. A múlt héten néztem a TikTokon, nincs olyan nap, hogy 3-4 új modellt nem mutatnának be. Ezek lélegzetten állító autók, teli technológiai csúccsal, olyan formavilággal, amit eddig csak álmodni lehetett. Hatalmas a veszély, nem?
Én nem veszélynek, egyben lehetőségnek is gondolom ezt.
Tehát, hát a kereskedőnek lehetőség, de a gyártóknak
nem csak a kereskedők, nem. A vevőknek.
Hát persze.
És most ne haragudj, Frici, bár én kereskedő vagyok, de a márkakereskedők azok alapvetően mindig a vevő érdekét képviselik, sokkal a gyártóval szemben, beszéltünk erről már korábban. Nekem is egy ilyen reveláció jellegű volt ez az egész kirándulás. Keresztbe kasul utaztattak minket Kínán, nagyon sok mindent láttunk, nagyon sok mindent megmutattak. De hogy visszatérjek, vagy csatlakozzam a te gondolatodhoz. A kínai barátaink elmondták nekünk, hogy az elmúlt évtized, másfél évtizednek a fejlesztéseinek köszönhetően, amit hihetetlen módon az egyetemek az oktatásba is beletettek, mára oda jutottak, hogy Kínában egy évben több autóipari vagy ahhoz kapcsolódó technológiában végző mérnök van, mint a világ többi részén együttvéve. Na most ez egy óriási lehetőség, és amíg 5 évvel ezelőtt az volt a gyakorlat, amit te elmondtál, hogy összeszedték az európai meg a nyugati agyakat, mert hogy a know-how, a tudás itt volt, ezeket megpróbálták megfizetni, és amellett, hogy természetesen nem azt mondanám, hogy ellopták, hiszen a gyártók, akik oda mentek, azok tárcán kínálták a lehetőséget, a know-how-t, a tudást, meg kellett a kínaiakat tanítani. Ennek alapján ők igyekeztek a saját termékeket fejleszteni, és az elmúlt 5 évben a változás abban történt, hogy ma már a kínai egyetemeken olyan kutatások folynak, amelyek beépülnek a gyártóknak a technológiájába, ami már nem egy követő, hanem egy élvonal technológia. Tehát ma Én nekem is döbbenet volt látni, hogy a kínaiak már a világ autóipara előtt járnak ebben a technológiában. És mi a legfrissebb? Szépen lassan elkezdték kitolni a nyugati szakértőket, hogy már ne lássanak rá azokra a technológiákra, amelyeket ők fejlesztenek. A BYD gyárnál megmutatták nekünk azt az akkumulátor technológiát, ami a ma átlagosan gyártott lítium-ion akkumulátornál, hogyha valami sérülés éri, akkor az fölrobban. Az kigyullad, leég, szinte oldhatatlan. Komoly problémákat jelent. Megmutatták a saját technológiákat, amit átszúrtak egy fémtárgyal, semmi nem történt. Tehát biztonság területén is ők is rájöttek, mert az elmúlt években azért Kínában nagyon komoly balesetek voltak, nagyon komoly problémák voltak. Műhelyek gyulladtak ki, autók gyulladtak ki, és nem tudták még ezt, hogy mi is ennek az oka. Ugyanez probléma most azon a területen, hogy egy pillanat alatt éves szinten sok millió elektromos autó kerül ki a kínai utakra, és nincs, aki ezt megfelelően tudja javítani, nincs az a technológia, az általános technológia, azok a standardok, amivel ezeket a járműveket le lehet diagnosztizálni. Tehát nagyon sok minden van, amiben ők is most észhez tértek, idézőjelbe téve, és most erre óriási energiákat fektetnek. Tehát nekünk itt Európában létkérdés, hogy ne maradjunk le, hogy előírjuk azt, hogy az akkumulátorokat kötelezően javítani kell. Miért? Mert ha kötelezően javíthatóvá kell tenni, ráadásul olcsón javíthatóvá kell tenni az akkumulátort, akkor ki kell tenni a technológiát az asztalra, ami csökkentheti az európai gyártóknak a hátrányát.
Fantasztikus ez a kínai elgondolással. Kína kihagyta gyakorlatilag a hagyományos belső égési motorok fejlesztésének hát elég zűrös időszakát. Voltak nekik persze automárkáik, autóik, hiszen terrautókat és buszokat is gyártottak, de nem fordítottak rá annyi energiát, mint az európai nagy gyártók. Kihasználták a gyártók jelenlétét, gyakorlatilag elblitzelték a fejlesztési időszakot, és ők rögtön az elektromos technológiába fektettek be, és ennek a gyümölcsét most szedik le. Annál is inkább, mert ugye az Európai Parlament ugyan döntött arról, hogy elodázza az Euró 7-es bevezetést, viszont megerősítette, hogy a különböző teherjárműveknél, buszoknál ki kell alakítani a szigorú környezetvédelmi előírásokat, azaz be kell tartatni, itt pedig az elektromos gyártás fog előtérbe kerülni. Ugyanakkor persze lehetőséget adott az Európa Parlament arra is, hogy nyitva hagyja az autót a bioüzemanyagok és az e-üzemanyagok előtt is. Kína ebben nem olyan erős, de elektromosban fantasztikus.
Frici, mindenképpen szeretnék valamit tisztázni. Ugye az elmúlt években sokat beszéltünk arról, és persze nekem nem tisztem Brüsszelt megvédeni, mert nem ezért vagyok itt. De azért ma már tökéletesen, és főleg Kínából látszik, hogy az európai autóiparnak nem azért kell fejleszteni az új technológiát, mert Brüsszel ezt előírja, meg Euró 7, meg akármennyi, hanem mert különben a kínaiak letarolják Európát. Tehát ez már egy üzleti kérdés lesz, és tulajdonképpen jól látszik, hogy Európa szalad az események után. Tehát innentől kezdve nem véletlen az, hogy az Euró 7-et elhalasztották. Én azon sem lennék meglepődve egyébként, ha már nem is lenne Euró 7. Uh-huh. Pontosan azért, mert ebben csak a kínaiaknak az előnyét erősítjük. Tehát helyzetbe kell hozni az európai gyártókat, hiszen az európai gyártók miután mindent kiszerveztek, tehát minden komponenst is már Kínából rendeltek meg, tehát most magunkhoz kell térni, mert a kínai ebből legózza össze a hazai gyártású legkorszerűbb elemekből az ő sokkal olcsóbb autóját, tehát nekünk a beszállítóipart is muszáj lesz részben legalább visszahozni, ami szerintem Magyarországnak egy komoly előny, meg a régiónak, akár Albániától, Szerbián, Koszovon keresztül, ez egy komoly előny lehet, hogy vissza kell hozni ide, ezeket itt kell nem csak fejleszteni, hanem itt kell nagy volumenben gyártani, mert különben, ha Kínától vett alkatrészektől akarjuk a kínaiakat megverni, hát az szerintem esélytelennek tűnik ma.
Van egy szempont, amiben az európai gyártók azért még előnyt élveznek, ez a szerviz háttér. hiszen itt azért van egy kialakult 100 éves szervízipar. Ez ügyben Kína még gyerekcipőbe jár Európában legalábbis, tehát ilyen területen, és ugye ez a te asztalod, mint a Gémosz, azért a magyar márkakereskedők és márkaszervizek előnyben lehetnek velük szemben.
Hát nem véletlenül nagy az érdeklődés a magyar márkakereskedések iránt.
Igen?
Bizony. Ugye a kínaiak is először, néhány évvel ezelőtt hangoztatták, hogy hát csak ügynöki modell, meg ha akarsz tőlünk venni, akkor gyere el Shanghai-ba, fizest ki, vidd el, aztán old meg. Hát néhány év alatt nagyot változott a világ. Ez pedig azt jelenti, hogy a kínaiak is rájöttek arra, hogy ez az ügynöki modell egyébként számtalan sebből vérzik, és ez külön téma volt egyébként a kínai konferencián. És egy nagyon érdekes információt hadd osszak meg a hallgatókkal, csak hogy érthetőbb legyen. Ugye eredetileg a Tesla-féle modellt akarták másolni, csak nem vették figyelembe, hogy a Tesla nem jó szántából, hanem kényszerből ment bele abba, hogy saját maga értékesít, mert a Tesla nem bírta volna el annak a költségét, amiben
a hálózat létrehozását.
Egyébként halkan jegyzem meg, hogy ma már a Tesla is hálózatot épít így Európában.
Van.
Tehát közben itt a nagy európai gyártók felfedezték a csőben a lukat, és akkor azt mondták, hogy milyen jó lesz, mert mi 20-25%-os kereskedelmi költséget tudunk megtakarítani, ha mi is áttérünk az ügynöki modellre. Egy friss tanulmány, egy nemzetközi tanulmány kimutatta, hogy ez a mai adatok alapján jó esetben is legfeljebb 1-3%-os megtakarítást jelenthet, de még nem vagyunk a sor végén. És ezért képesek szétrugni a 100 éves márkakereskedői hálózatokat, és tárcán kínálni a most érkező kínaiaknak.
Ide kívánkozik csak egy mondat, hogy Ausztráliában beperelték a márkakereskedők a Mercedes-Benzet, mert át akartak térni az ügynöki értékesítésre, és sajnos a bíróság nem adott nekik igazat. Tehát Ausztráliában még ez a dolog nem dőlt el.
Egyébként nem az ügynöki modellel van önmagában baj, mert ügynöki modell is lehet korrekt és tisztességes, hanem avval, ahogy itt most megint nem akarok neveket mondani autógyártóknál, megpróbálják kijátszani a jogszabályokat, és megpróbálják a dealeri modellből és az ügynöki modellből egy olyan mixet összerakni, amit egyébként non-genuine agent modellnek hívnak Európában, ami jogellenes.
Világos.
De a gyártók számára ez tudna még ebben a helyzetben profitot generálni.
Egy percünk maradt. Rögvére zárva a kínai látogatást, mi csapódott le számodra?
A számomra az csapódott le, hogy az autóipar tudás központjának a változása az nem fog majd valamikor megtörténni, hanem az új technológiák iránt már megtörtént. Tehát ez már múlt idő. És ha azt mondom, hogy Kína 70 gyártó rengeteg modellje, ott van Korea, ott van Japán, azt kell mondani, hogy a 100 éves európai-amerikai központ az áthelyeződött már most is Ázsiába. És a kérdés csak az, hogy mi tudunk lépést tartani valamennyire, vagy az elkövetkezendő 5-10 évben ez a régió fokozatosan fog marginalizálódni.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Gabrini Gábort, a Magyarországi Márkakereskedők Országos Szervezetének, a Gémosznak az elnökét hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.